köszönjük azt, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy adtad az Úr Jézust. Köszönjük, hogy adtál új életet, bűneinkre bocsánatot. Köszönjük, Urunk, hogy élhetünk neked tetszően, adsz erőt és lehetőségeket. Köszönjük a testvéreket, most az együttlétet, a gyülekezetet. Kérünk, hogy adj áldást nekünk. Szólíts meg minket ígéd által, a különféle szolgálatok által, és add, hogy érezzük és lássuk a te szeretetedet, jóságodat. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és kérésünknél, imáinknál többet teszel. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Testvéreim, Isten igéjéből fogunk olvasni Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelének második részéből, a 19-től 30-ig terjedő versekből. Reménylem pedig az Úr Jézusban, hogy Timóteust rövid nap elküldöm ti hozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat, mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselni dolgaitokat, mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképpen atyával a gyermek együtt szolgált velem az evangélium ügyében. Őt azért remélem, hogy elküldöm, mihelyt meglátom az én dolgaimat tüstént. Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csak hamar el fogok menni. De szükségesnek tartám, hogy Epafroditust, az én atyám fiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok, mivel hogy vágyva vágyott minnyájatok után, és gyötrődött amiatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt. Mert bizony beteg volt, halálához közel, de az Isten könyörült rajta. Nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságomra. Annak okáért hamarabb küldtem őt haza, hogy meglátván őt ismét örüljetek, és nékem is kisebb legyen a szomorúságom. Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel, és az ilyeneket megbecsüljétek. Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, kockára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy a nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a délutánon Isten házába. Kiváltságnak tartjuk azt, hogy összegyűlhettünk, és az ígét olvashatjuk, és szolgálatunk az Úrnak. Azt hiszem két vasárnapja voltam itthon, hát akkor még olyan sötét színű volt a társaság, mindenkin kabát, és most egyszerre úgy kivilágosodott mindenki. Elkelt a nap, süt a nap, és eljött a nyár. Hát a Jóisten segítsen bennünket, hogy ezekben az időkben is tudjunk neki tetszően élni és szolgálni. Kérjük szeretettel a énekkar szolgálatát, azután Iványczki Dávid testvér szól.
Jézusban én mértem hajló, szerint a miatt nem fogadó, annyi öröm vár itt a mennyeletre nagy kegyel. A miával itt és úgy követ, légy és tölét és elezel, lak mint a pajon, mint hívő.
Rövid bevezető szolgálatomban szeretnék megosztani a testvérekkel egy üzenetet, amit a Jóisten számomra tartogatott, számomra készített ebből a felolvasott igerészből. Pál apostol sorait olvashatjuk. Egy levélben szólítja meg a gyülekezetet, a filippi gyülekezetet, ugyanis ő börtönben volt, és ebben az igerészben két emberről beszél, Timóteusról és Epafroditoszról, és ezeket az embereket, ezt a két embert úgy jellemzi, Timóteusról azt írja, hogy őszintén törődött a testvérek a gyülekezet ügyeivel, Epafroditoszról pedig úgy írja először, hogy testvérem, amiből úgy értettem meg, hogy az ragaszkodásra val, utána írja, hogy munkatársnak is szólítja, ami azt jelentheti, hogy ez a szolgatása kivette a részét a feladatok végzéséből. És harmadiknak pedig úgy szólítja, hogy bajtás. Tehát ez inkább katonaságban vagy harcban szokták használni ezt a kifejezést, hogy bajtás. Tehát ez harcot jelent, és a harcban való kitartásról beszél. A munkahelyemen megtapasztalhattam én is, hogy milyen fontos az, hogy a kollégákra, munkatársakra lehessen számítani. Ha csak arra gondolok, hogy feladatom végzésében elakadok, milyen jó, hogy van mellettem valaki, akinek kérhetem a segítségét, hogy mi elakadtam, gyere, segíts be egy kicsit. Vagy hogyha nagyon rám gyűlt a sok feladat, akkor van, aki egy részét átvegye, vagy van valami elintézni való, van, aki beugorjon úgymond helyettem. De most Pál apostolról láthatjuk, hogy ő most börtönben volt, de voltak ezek az emberek, akik úgymond beugrottak helyette, akikre lehetett számítani. És hát Timóteusról és Epafroditoszról van itt szó. Ebben a rövid igerészben a hűséges munkatárs, ahogy a ma délutáni témánk is, és a nem törődöm ember közötti különbség tűnt fel nekem, ahogy itt olvastuk, aki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztus Jézuséval. Tehát az elsőt én úgy értettem meg, úgy ismertem fel, hogy felismerte, hogy ő kapott egy feladatot a Jóistentől, és azt hűségesen végzi, testvérével, munkatársával, bajtársával karöltve. A másik pedig, nem tudom, úgy az a kép jött elém, hogy van a hűséges munkás, és van a napszámos. Akit nem érdekel a dolog, alig várja, hogy leteljen a nap, megkapja a nap végén a fizetését, a munkát nem is annyira érzi sajátjának, nem is annyira érdeklés. Úgy is írja itt az igében, hogy nem törődik őszintén az ügyükkel, hanem csak a maga dolgával törődik. A lelki élet egy harc. Ma délelőtt az ifjúsági órán a Timóteushoz írt levél a 6. részével foglalkoztunk, és abban írja Pál apostol azt, hogy harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. A lelki élet az sok harccal jár. Nem kell azt eláruljam senkinek, ez nem titok. De ami nekem harc, nem biztos, hogy a mellettem ülő ugyanazzal küszködik. De egy dolog mégis közös, hogy ezt a harcot nem lehet ezzel a napszámosi lelkülettel megharcolni. Nem lehet úgy kitartani, hogy félváról veszem a dolgot, vannak hátsó szándékaim, nem törődök a munkával, hanem csak ezzel a hűséges munkatársi lelkülettel. Epafroditoszról is azt írja, hogy lemondott a saját kényelméről, a saját egészségét is kockára tette a jó ügy érdekében. És hogyha csak magam körül forgok, nem érdekel a mellettem lévő ember sorsa, akkor a Jóisten tulajdonképpen nem is tud felhasználni engem, nem tud rám feladatot bízni. És ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy tulajdonképpen, hogyha én azt mondom magamról, hogy Isten követő vagyok, de ilyen hasztalan szolga vagyok, akkor valójában Isten követem. Ugye ez egy ilyen figyelmeztetés volt számomra, hogy tényleg legyek egy olyan eszköz a Jóisten kezében, akire tud feladatot bízni. Ne legyek egy ilyen, hát a napszámosok közül is a rosszabbik fajta, aki nem foglalkozik a munka végzésével. Ezért kívánom elsősorban magamnak és a testvéreknek is, hogy legyünk olyanok, bírjunk olyan lelkülettel, ami erre a két emberre is jellemző volt, hogy törődjünk a testvéreink ügyével. Őszintén érdekeljen, hogy mi is van a mellettem lévő emberrel. A Jóistentől kapott feladatot hűségesen végezzük. És nem utolsó sorban a harcban kitartsunk, és ez a bajtársiassági lelkület legyen jellemző ránk, hogy összefogunk egymással, és együtt harcoljuk meg a hit nemes harcát. Ezt kívánom mindenkinek. Amen. Kérném szépen az énekkar szolgálatát, és utána Csapói és Panna, és Nagykasza Andrea következik.
Kikérni anyám elé álltam. Vasat gyűjtenek most minden iskolában. Bátyám bélyeget gyűjt, barátom lepkét. Adjon már tanácsot, hogy én mit gyűjthetnék. Megmondom, szólt anyám, majd Bibliáját kinyitotta, a Máté 6:20-ban választ találsz benne. Olvasd csak! S a könyvet már is kinyitotta, szavaimat várta, mikor jutok oda. Olvastam, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. S már tudom, hogy gyűjtése nekem, anyám által kincset ajánl hű mesterem. Rozsda meg nem marja, tolvaj el nem viszi, örökre megmarad, ki hiszi, s megteszi. Én hiszem, és megteszem, de kevés az erőm, s mert még kicsiny vagyok, az Úr az én segítőm.
Én 12-es vagyok, és nálunk az a szokás az iskolába, hogy elbúcsúztatjuk a tanárokat. A héten több tanárt is elbúcsúztattunk, és az egyik, a vallástanárnő a következő szöveget olvasta fel nekünk. Nekem nagyon sok üzenete volt, és remélem, hogy a testvéreknek is lesz belőle. Interjú Istennel. Gyere be! Mondta Isten. Tehát szeretnél velem interjút készíteni? Ha van időd rá, Válaszoltam. Az én időm örökké tart, és elegendő arra, hogy bármit megtegyek. Mit szeretnél tudni? Mosolygott Isten. Mi az, ami leginkább megdöbbent az emberekben? Hogy megunnak gyermeknek lenni, sietetik a felnőtté válást, és aztán arra vágyakoznak, hogy újból gyermekek lehessenek. Elveszítik az egészségüket, hogy sok pénzük legyen, azután elveszítik a pénzüket, hogy újból egészségesek lehessenek. Hogy aggódva gondolnak a jövőre, és közben elfelejtik a jelent olyannyira, hogy sem a jelennek, sem a jövőnek nem élnek. Hogy úgy élnek, mintha soha nem halnának meg, és úgy halnak meg, mintha soha nem éltek volna. Isten ekkor megfogta a kezemet, és egy ideig csöndben ültünk. Mint szülő, melyek azok a leckék az életben, amit szeretnél, ha gyermekeid megtanulnának? Kérdeztem. Isten mosolyogva válaszolt. Szeretném, ha megtanulnák, hogy nem bírhatnak rá senkit arra, hogy szeresse őket. Amit viszont képesek megtenni, az az, hogy engedjék, hogy mások őket szeressék. Szeretném, ha megtanulnák, hogy a legértékesebb nem az, ami a kezünkben van, hanem az, aki az életünkben van. Ha megtanulnák, nem jó magukat másokhoz hasonlítani, mert mindenki egyenként lesz megítélve saját élete, cselekedetei, nem pedig összehasonlítgatás alapján. Szeretném, ha megtanulnák, nem az a gazdag ember, akinek többje van, hanem az, akinek kevesebbre van szüksége. Ha megtanulnák, hogy csak pár másodpercbe telik, hogy sebet ejtsenek valakin, akit szeretnek, de hosszú évekig tart meg begyógyítani ezeket a sebeket. Ha megtanulnának megbocsátani azáltal, hogy gyakorolják a megbocsátást. Ha megtanulnák, hogy vannak olyanok, akik nagyon szeretik őket, csak egyszerűen nem tudják, hogyan fejezzék ki érzéseiket. Ha megtanulnák, hogyha két ember nézi ugyanazt az eseményt, teljesen különbözőnek láthatják. Ha megtanulnák, hogy egy igaz barát ismeri őket, minden tud róluk, és olyannak szereti őket, amilyenek. Ha megtanulnák, hogy nem elég az, ha mások megbocsátanak nekik, de saját maguknak is meg kell tudni bocsátaniuk. Ültem egy darabig, élvezve a pillanatot. Majd megköszöntem neki a rám fordított időt és azt, amit értem és családomért tett. Itt vagyok a napnak mind a 24 órájában. Csak annyit kell tenned, hogy hívsz, és én válaszolni fogok. A szemembe nézett, és még ennyit csugott. Mindig emlékezz rá, amit most mondok. Az emberek elfelejtik, amit mondtál vagy tettél, de soha nem fogják elfelejteni, hogyan éreztél irántuk, és ez mennyit jelentett számukra. Nekem sok üzenet volt ebből, és rájöttem már, hogy mennyire fontos is az, hogy hogyan élünk a hétköznapokban, és hogy milyen nyomot hagyunk magunk után. És én azt kívánom elsősorban magamnak és a testvéreknek is, hogy bárhova megyünk, képviseljük Istent. Amen.
Ekkor szolgálatát kérjük, majd Szőke Rékát.
Thank you. Az elmúlt hetekben egy Biblia tanulmány kapcsán a Prédikátor könyvével foglalkoztam, és már az elején az első igeverseket olvasva kicsit megdöbbentem. Arra vártam, hogy jobban meg fogom érteni, hogy mi az emberi lét értelme, miért is élünk ezen a világon, mi a célunk, és ilyen igeversek fogadtak. Minden dolog fárasztó, el sem tudja mondani az ember, szemünk nem győz eleget nézni, fülünk nem tud eleget hallani. Ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk. Mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. És aztán még ugye folytatódik a további részekben azzal, hogy bemutatja az élvezetek hajhászásának is hiába valóságát. Az, hogy valaki tanuljon és ebben lelje élete értelmét, az is hiába való. A gazdagság is hiába valóság. És úgy elgondolkodtam azon, hogy akkor mi az élet értelme? És úgy eszembe jutottak a Bibliának egyéb ige versei. Milyen hatalmas nagy kincsünk van nekünk, keresztény embereknek, akik ismerjük Istent, Isten személyesen, hogy ő az, aki igazi értelmet ad nekünk ebben az életben. Mert az életem az nem erre a 30, 40, 50, 60, 70 évre szól, vagy legyen 90, 100 év, hanem örök életet kaptam Istentől. És igaz, hogy ebben az életben vannak nehéz napok, és vannak nagyon könnyű napok. Megvan az ideje a sírásnak és a nevetésnek. De olyan jó tudni, hogy bármilyen helyzetben is vagyok, mellettem van Isten. És a tanulmány során úgy ez hangzott a szívemben refrénként. Milyen hatalmas nagy dolog, hogy legyenek derűs napok, legyenek borús napok, de mellettem van Isten, és tudom, hogy Isten kezében jó helyen van az életem. És ez a vers is, amit el szeretnék olvasni, erről szól, és ezt hangsúlyozza. Páskújné Kovács Erzsébet, reménységem. Én nem tudom, kinek mit jelent ez, nekem nyugvó pontot a próbában. A viharban mindig menedéket, csillagot a sötét éjszakában. Én nem tudom, ki hogyan lát téged. Nekem a lét vagy, és az életem. Vad éjszakák vadabb rejtekében nem látom a kezed, csak érzem. Szegény volnék, ha nem tudnám, hogy vagy, hogy kezedben van ez a nagy világ, mindenkié vagy, így az enyém is, a lelkemen nem úr már senki más, mert az ember nem akárki senki, aki csak jött és elmegy céltalan. Egy épület is úgy van, ha építik, pedig nincsen lelke, csak célja van. Fenséges, szép, méltóságos érzés fiadnak lenni, élő Istenem, megújulni minden nap te benned. Ezt nem foghatja fel az értelem. Nincs olyan szó, mivel leírhatnám a nagyságot, csodálatos voltát. Nincsen oly szív, mely méltó lehetne építeni számodra egy oltárt. Nincsen neve annak az érzésnek, ami hozzád köt, mert nem is lehet. De élteti lelkem a boldog reménység, hogy találkozni fogok egy nap veled. Amen.
Újból egy zeneszámot hallgatunk meg, majd pedig Nagy Kassa Péter szolgáltat.
foglalkoztatott ez a gondolat, amit most meg szeretnék osztani a testvérekkel, és most újból foglalkoztatott a kísértések, és először szeretnék felolvasni két igeverset Jakab leveléből, az első rész, második és harmadik igeversét. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Ahogy készültem, elgondolkodtam, hogy amikor kísértésben vagyok, akkor vajon mennyire tudok örülni, hogy örömnek tartom én azt, hogy Isten újból megengedett nekem egy kísértést vagy próbát, és tudok-e örömmel tekinteni a harcnak, vagy bánatos vagyok, elcsüggedek, elszomorkodok, hogy ismét kísértésbe vagyok, de pedig itt azt írja, hogy teljes örömnek tartsuk, és ez úgy foglalkoztatott engem, hogy nem annyira tudom ezt örömnek tartani, de pedig itt azt írja, hogy teljes örömnek tartsuk. Ahogy itt tovább olvassuk, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Hát úgy kíváncsi voltam, és utána olvastam, hogy az értelmező szótárban mit ír arról, hogy álhatatos. És három szó volt ott, következetes, szilárdan kitartó és hűséges. És ahogy elolvastam ezt a három szót, mindegyikről beugrott egy dolog a következetességről, hogy következetesek kell legyünk, és nemet kell mondjunk a bűnnek. Mind a kísértéseknek is, és minden bűnnek. Azután szilárdan kitartó. Hogyha elhatároztunk valamit, például, hogy nem iszunk alkoholt, vagy nem megyünk el szórakozó helyekre, akkor amellett szilárdan ki kell tartsunk. És legvégül hűséges. Ha megtértünk és Istennek átadtuk az életünket, akkor életünk végéig hűségesek kell legyünk Istenhez, és mellette ki kell tartsunk. Azután, ahogy így tovább olvastam, azt írja a 12. igeversben. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Hát ha kiálljuk a próbát, akkor ugye győzelmet aratunk, és elnyerjük az élet koronáját. De ebbe az évben már többször is egy mondat úgy bebeugrott, amit hallottam már többször is, hogy a bukásokból többet lehet tanulni, mint a győzelmekből. És ezt tapasztaltam a saját életemben is, hogy ha elbuktam valamibe, aztán úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon milyen területen alkottam meg egy kicsit a sátánnal, hogy elbuktam, és hogy nem tudtam győzni. És sok mindent tanultam, de azért fontos az is, hogy győzelmeket avassunk, és ne csak bukásaink legyenek, mert Isten egy győzelmes hívő életre hívott el. És azt kívánom a testvéreknek, és elsősorban magamnak is, hogy tudjuk örömnek tartani azt, hogyha kísértésbe esünk, mert ahogy itt írja, az a hitünk próbája is végül álhatatosságot eredményez. Amen.
A következő utolsó zeneszám után Kovács Csongort kérjük.
Thank you.
Az elmúlt időszakban a példás beszédre tanított Isten a példabeszédek könyve által. Ezt tanulmányoztam az elmúlt időszakban, és nem csak tanulmányoztam és tanultam, hanem volt alkalmam a gyakorlatban is kipróbálni. Egy igeverset szeretnék felolvasni a példabeszédek könyve 15. rész, 28. verse. Az igaz megfontolja a szívében, hogy mit mondjon, a bűnösök szájából pedig árad a rossz. Elkezdtem dolgozni egy munkahelyen, és bent az irodában elég kevesen vagyunk, így elég sok időnk van beszélgetni is munka közben. Amúgy sem egy olyan munka, hogy nem válthatunk egymással néhány szót. És észrevettem azt már nagyon hamar a legelején, amikor elkezdtem dolgozni, hogy a munkatársak között rivalizálás van, és ez legfőképp abban látszódott meg és tudatosult, hogy mikor az egyik nem volt ott, akkor a másik kettő kibeszélte a háta mögött, vagy olyan dolgokkal illette, amik nem voltak épp a legszebbek. És ahogy teltek az idők, próbáltak engem is bevonni az ilyen jellegű beszélgetésekbe, hogy na hát mégis te mit gondolsz, hogy látod? Hát mondd meg, hogy nem így van. És nem válaszoltam úgy, ahogy ők elvárták tőlem, mert nem azt mondtam, hogy igen, igazad van, én is így látom, hanem nézd, mindenkinek megvan a maga személyisége, a döntéseit tudja, hogy miért hozza meg, és nem a mi dolgunk megítélni az, hogy mit csinál a másik, vagy hogy hogyan csinálja. És ezen nagyon meglepődött az egyik munkatársam, és aztán később, még ahogy teltek a napok, így rákérdeztek, hogy te valamilyen más ember vagy, nem? Más a vallásod, vagy valamilyen, és mondtam, hogy de igen, én baptista vagyok, én nem református vagy katolikus vagyok, a többiek katolikusok vagy reformátusok, és így egy kicsit elkezdtünk beszélgetni róla. Aztán egy másik ilyen példa az volt, amikor megkértek, hogy én tegyek be rádióra zenét, hogy amilyen zenét szeretnék, és én nem helyi rádiót tettem be, hanem egy keresztény rádiót, és ez is úgy meghökkentette őket, hogy nem azokat a fiatalos, mozgalmas, lendületes zenéket hallgatom, hanem egy kicsit másabb jellegűeket, és akkor is úgy egy rövidebb beszélgetés tudott kialakulni. És ahogy tanulmányoztam a példabeszédeket, még az tudatosult bennem, hogy mindegy, hogy beszélek, az példa. Lehet rossz is, és lehet jó példa is. Akár a családban, akár a barátok között, akár az iskolában, akár a munkahelyen, az példa. Arra kell törekedjünk, hogy ez jó példa legyen, és Istennek tetsző legyen. És ezt kívánom elsősorban a magam részére, és mindannyiunk részére, hogy a beszédünk az legyen példaértékű, és jó példa. Amen.
Thank you.
az énekkar szolgálatát kérjük. Van, amikor írja ezt a levelet a Filippi belieknek. És azt gondolhatnánk, hogy ez az ember maga alatt van, Pál apostol már bele van fáradva, szenved, és akkor az levél is tele van ilyen sötét gondolatokkal, vagy a halál gondolatával, meg efélével, és a bibliakutatók ezt a levelet az öröm levelének nevezték el. Mert az ő leveleiben a legtöbbször fordul elő az öröm, a Filippi belekhez írt levélben. A többi levélhez viszonyítva itt a legtöbbször van szó az örömről. És ez, itt tulajdonképpen megláthatjuk azt, hogy mi a boldog életnek a titka. Ezekkel az elménkbe testvéreim közeledjünk ez a második részhez, és még mielőtt Timóteusról és Epafroditusról szólnék, Az a kérdés foglalkoztatott engem, és foglalkoztasson, hogy milyenféle emberek vagyunk mi. Ha mások beszélnek rólunk, akkor mit mondanak? Mit mondhatnak? Ha írnak, SMS, Facebook, stb. Annyi lehetőség van, mit mondanak? Mi a vélekedés? Mi az, ami jellemez bennünket? Pál apostol ír két emberről, és olyan dolgokat ír róla, hogy azt mondjuk ezekről az emberekről, hogy így kell élni. Hát az életük alapjáról hadd szóljak, és ha a Biblia nyitva van a testvérek előtt, akkor a második rész elejére szeretném, hogyha fordítanánk, akkor Pál apostol alapvető dolgokat mond, hogy kell élni, és akkor hoz példákat, hogy igazán mi ezek így éltek. És akkor csak idézem ezeket az ismert igéket. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem, és most mondja, hogy alázatosan egymást különböknek tartván ti magatoknál. Ez az egyik alapvető dolog. A másik, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Ez a két dolog azt mondja, hogy ez egy alapvető dolog, de hogy tudunk mi ilyen életet élni? Hát az önzéssel tele van az emberi élet sokszor. Az óemberi kísértések, a világ, annyi minden. Hogy tudunk ilyen életet élni? Hogy alázatosan, vajon ez jellemző az emberre, ránk? Alázatosan egymást, különbeknek tartván ti magatoknál. És ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét. És olyan alapvető dolgok ezek. És testvéreim, ezek adják meg az életben a tartást. Az irányt. Ezek mutatják, hogy mi így
E felé kell élni, igen ám, de manapság a menet, ami van körülöttünk, nem erre mutat. Ugye azt mondja, valósítsd meg magadat. Legyen eszed, csinál, terveid legyenek, menj előre, szedd össze magad, csinálj, és biztos, hogy nem kell elhagyjuk magunkat, meg nem erről van szó, de magunkba, úgy, ahogy mi gondoljuk, vagy úgy, ahogy azt az Isten akarja, ahogy a Krisztus kéri. És itt vannak ezek az alapvető dolgok. A negyedik résszel szeretném kezdeni, vagyis a negyedik verssel, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Olyan csodálatos ez, a Károly, amikor fordította a Bibliát, magyarázott is bele. Vannak ilyen dolgok is. És itt ebben a versben is így van. Az eredeti görög szövegben azt mondja, ne nézze ki a magáét, és nincs szó itt, hogy hasznát, pénzét, lakását, stb. De ne nézze a magáét, hanem mindenki a másokét is. És mondhatnánk itt, testvéreim, hogy amikor azt mondja itt a Bibliában, hogy ne nézze mindenki ki a maga hasznát, itt már efelőtt ezt a szót behelyettesíthetjük több mindennel. Ne nézze az ember a saját maga anyagi előrehaladását, hanem mindenki a mások előrehaladás, anyagi előrehaladását. Ne nézze mindenki a maga kényelmét, hanem nézze mindig a másiknak a kényelmét. Ne azon törődjön, hogy nekem milyen házam van, kocsim, stb., hanem törődjön azzal, ami van másnak. Ugye milyen egészen más gondolkodás, mint a általában világi gondolkodás. Ez az Isten országának a gondolkodása. Ilyen volt az Úr Jézus Krisztus, aki eljött, és nem azzal törődött, ami neki van, vagy ami neki kell, hanem másokkal. És mondja is, hogy az ember fiának nincs hova fejét lehajtsa. Rókának van a barlangja, ott van az égi madárnak a fészke, de az ember fia nem ezt keresi, mert az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Ez az Isten országának a mentalitása, ez az evangéliumnak, az Isten országának a tartozéka, hogy bennem és bennünk ezt el kell végezze Isten. Amikor nem végezte még ezt el az én szívemben és az életemben, még nincs hitem az Istenbe. Elméleti hitem van, mint az ördögnek, mert az ördög is hisz az Istenbe, de nekünk több kell. Olyanféle isteni beavatkozás az életembe, amely helyre teszi azokat a dolgokat, amiket az emberi dolog, a bűn tönkretett. És Isten ezt akarja, hogy ilyen igyekezetem legyen. Nézzem, nem a magamét csupán. Ugye, amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy melyik a legnagyobb parancsolat, akkor elmondja, szeresd az Urat, ő a legnagyobb, szeresd fele barátodat, mint magadat, és ez az utolsó, mint magadat. Mert természetszerűen magunkat szeretjük. Persze, hogy szeretjük. A legfinomabb ételek, ilyenkor a leghidegebb üdítő, vagy víz, vagy olyan, ami nekünk jó. Mindezt keressük, mert szeretjük magunkat. Azt mondja az ige, ez a mérce legyen akkor, amikor másokra gondolsz. Ne a lenézés, a kicsúfolás, hanem indulj ki magadból, és azt mond, most ennek az embernek ezt adom. Mert nem nézed a te előrehaladásodat, az időbeosztásodat, hanem nézed a másokét is. Ezt tette az Úr Jézus, a mi Urunk, és ez egy alapvető dolog. És hogyha ezt ki tudom vitelezni az életembe, hogy nem nézem a magam dolgait, hanem a másokét is, akkor alázatosan egymást különbnek tudom tartani. A másik ember különb. Mert hát látom, hogy az előrehaladásához szükségesek ezek a dolgok, és nem lenézem, szolgálok felé, lehajolok hozzá, segíteni akarok neki, ezek alapvető dolgok, alázatosan egymást különbnek tartani magatoknál. Hát az emberi ugye az, hogy én vagyok a legjobb, a legnagyobb, a legszebb, a legügyesebb, nekem van a legtöbb, minden én, minden mi. De azt mondja az Úr, legyen a másik ember. Alapvető dolog. És akkor ebben a második részben, itt a Filippi levélben, gyönyörűen Pál apostol összeszerkeszti a gondolatokat, amikor azt mondja, ez az alap, innen indulunk, akkor hoz négy példát, amiből mi kettőt olvastunk. Előbb Krisztust hozza fel példának, és ismerjük azt, amikor azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek, amely volt az Úr Jézus Krisztusban. Isten formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, megalázkodott, emberi formát vett fel, megalázkodott, meghalt. Hát miért? Mert ez az Istennek tetsző élet. Így élni, ahogy az Istennek tetszik. Aztán másik példa Timóteus, akiről olvastunk ma, és Epafroditus. És ezekről az emberekről nagyon röviden egy néhány dolgot. Ezek az emberek hűséges munkatársak voltak, mert az életük alapja Krisztusban volt, és így gondolkodtak ők egymásról. És azért kell imádkozzunk, hogy bennünk is ilyen gondolkodás, ilyen hozzáállás legyen. Milyenek a hűséges munkatársak? Ez az ige egy néhány dolgot elmond, és én is elmondom ezeket, és utána imádkozni fogunk, hogy mi is legyünk ilyenek. Az egyik dolog az, hogy a hűséges munkatárs vágyik a testvéri közösség után. Vágyva vágyott, mindnyájatok után, azt mondja Pál apostol. Hát ott van a szívemben és a szívünkben ez. Tehát nem csak szertartásszerűen muszájból megjelenni a testvérek között, hanem ahogy az ige mondja, vágyni ezután. Keresni ezt az alkalmat. Örülni ennek az alkalomnak, az ilyen alkalmaknak, amikor együtt van az Isten népe, amikor kisebb csoportokba imádkozni, férfiak, nők, fiatalok, és a többi dolgok. Vajon vágyik-e a szívem? A hűséges munkatárs, nem abban a munkatárs, amikor ő főnökösködik. Nem akkor hűséges, amikor az ő véleménye nyilvánul meg, amikor úgy csináltak, ahogy én akartam. Nem. Hanem együtt vagyok, mert én értékelem, én különnek tartom a testvéreket, és nézem az ő hasznukat. Azt akarom, hogy növekedés legyen. És akkor, mikor az ilyen emberekkel együtt lehetek, akiket én értékelek, nem lenézek, nem kicsúfolok, nem előítélettel vagyok, akkor az ilyen emberekkel örülök együtt lenni. És ezt mondja Isten ige, a zsoltáros, aki írt több zsoltárt, és gyönyörködik a lelkünk ezekben, azt mondja, hogy örventem nekem, amikor mondták, menjünk fel az úrházába. Örvendve. Boldogan. Na, ilyen a hűséges munkatárs. A másik dolog pedig az, hogy felvidít másokat. Felvidít. Nem terheket rak rájuk. Nem problémákat ad nekik. Nem. Hanem felvidít másokat. Úgy olvastuk itt, hogy fogadjátok őt az Úrban teljes örömmel, az ilyeneket megbecsüljétek. Szomorúság ne jöjjön szomorúságomra, kisebb legyen a szomorúságom, meglátván őt, ti ismét örüljetek. Testvéreim, ilyen a hűséges munkás, hogy ott áll melletted a kérdéseivel, az érdeklődésével, az imáival, örömöt tud adni. Egy tekintet, egy kézfogás, egy bátorítás, örömöt adni másnak. Ilyen a hűséges. Nem tudom én, milyen nagy szakmai tekintély, szónoki tehetség. Arról van szó, egyszerűen ott lenni az ember mellett. És a jelenlétemmel azt sugalni, az Úr gyermeke vagy, és én szeretnélek téged segíteni. Az Úr áldjon meg téged, testvér. Örömre bátorítani a másokat. Milyen szép dolog-e, milyen jó lenne. Nem arról van szó, hogy léháskodásban belemerülni. Mindenféle viccek, meg sztorik, meg minden, nem erről van szó. De mégis azt az igazi élet örömöt, azt az alaphangot megadni az élethez, azt a reménységet, azt a bátorítást. Na, erről szólít az ige, és azt mondja Pál apostol, hogy én a börtönben voltam, oda voltam láncolva, és az őrök és a börtöntartók csinálták az én programomat. De jött Timóteus, de jött Epafroditus. Pénteken hallottuk, hogy jött Epafrás. És ilyen emberek, akikről azt se tudjuk, hogy kik ezek az emberek. Keveset ír az ige róluk, de kincs egy ilyen ember, aki örömömre tud szolgálni, és megváltoztatja a szomorúságomat, a levertségemet. Legyünk ilyen emberek, testvéreim, egymás számára. A harmadik dolog, szívüken viselik dolgaitokat. A hűséges munkás ilyen. Azt mondja Pál Timóteusról, hogy ez az ember igazán szívén viseli dolgaitokat. Nem csak azt akarja, hogy na most ő legyen a szónok, most ő vezessen, hanem ő a szívén viseli mindenkinek az ügyes bajos munkáját, dolgát. A kicsinek, a kicsinek, a középkorúnak, az idősnek, az ő dolgait, a lelki előrehaladását, a testi állapotát mindenféleképpen követem, imádkozok, mellette vagyok, a szívemen viselem. Mi, amikor közösségben vagyunk egymással, testvéreim, de nem csak ilyen közönség vagyunk. Az van a színházban, a futballmeccsen, a különböző helyeken. De itt a gyülekezetben az Isten népe közösségben van. Azt mondja az Isten ige, hogy egy szíve és egy lélek. Úgy imádkoztak, úgy éneketek, nem csak egyszerre. Egyszerre felálltak, egyszerre mondták azokat az énekeket, nem csak ez, hanem ott belül a szív egyre dombban, az Úr munkájára. Imádkozunk, végezzük az Isten munkáját, imádkozunk a betegeinkért. Ó, milyen nehéz lehet most nekik. Voltam én is ilyen, vagy leszek én is ilyen helyzetben. Most azokért imádkozok, akik ebben a nehézségekben vannak. Gyógyítsa az Úr őket, erősítse a hozzátartozókat, szívén viseli. Szívén viseli. Hűséges munkás ilyen. Lehet, hogy nem egy nagy karizmatikus vezető, de szívén viseli a dolgokat. Milyen szép, milyen jó. Ilyenek kell, hogy legyünk. A következő az, hogy áldozatot hozó szolga. Vagy ahogy itt konkrétabban elmondja, hogy kockára tette életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy a nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen. Tehát a hűséges munkás az áldozatot is hoz. Nem csak annyi, hogy megkérdezi, hogy hogy vagy, és esetleg kis beszélgetés, hanem áldozatot is hoz. Ha kell, áldozatot is hoz. És ahogy itt olvastuk, kockára teszi a saját életét. Ugye mondtam azt, hogy Pál apostol elmondja, hogy milyen kell legyen a hívő embernek az élete. Nézze a másik előre menetelét. És azt mondja az ember, a hívő ember, mindent megteszek a másik előre menetelért. Hitben való növekedéséért. Mindent megteszek. Ezt tette Krisztus. Ezt tette Pál apostol. Ezt tette Timóteus. Ezt tette Epafroditus. Mit teszek én? Ma, amikor minden arra megy ki, hogy mindenféle kütyüket vásároljon az ember, hogy kényelmessé tegye az életedet. Hogy egészséges legyen az élet. Kényelmes ruha, kényelmes szék, kényelmes ágy, egészséges életmód, és biztos, hogy ezekre is kell törekedni. De vajon ott van-e a szívemben az, hogy én mit áldozok? Pénzemből, időmből, tehetségemből. Lehet, hogy a szakmámba bizonyos dolgokat elértem és tudok, de befektettem ezt mások életébe. Segítettem. Mert az az ember meg van szorulva. Nincs, aki azt a bizonyos dolgot megjavítsa és megcsinálja. De értek hozzá. Hozok áldozatot? Ezt akarja Krisztust kiemelni az élete. Hűséges munkás. Aki kitart, aki végzi, aki kész áldozatot hozni. Isten azt akarja, hogy ilyen ember legyek, és ilyen emberek legyünk. Vajon mi az, ami jellemző ránk? Vagy mit szeretnénk, hogy legyen ott az életünk, ami legyen jellemző ránk? A hűséges munkásra ezek a dolgok jellemzők.
Istenünk, hálát adunk neked az egész nap áldásaiért. Köszönjük neked azt, hogy ma is szóltál hozzánk. Az a vágyom, hogy a kapott üzenettel, az áldásokkal vágjunk bele a következő hétbe. A hallott ige már a következő napokban hozza meg a gyümölcsét. Kérlek, így segíts meg mindannyiunkat. Amen.
Amen.